Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. Máté evangéliumának második fejezetéből az első 12 verset olvasom a következőképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a proféta: te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja a népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt egy hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, az út, illetve az utazás irodalomban, kultúrában, képzőművészetben nagyon régi toposz, vagyis szimbólum, motívum, amit azt gondolom, hogy nem olyan bonyolult felfejteni, mert szerintem a saját személyes élettörténetünkben is van több olyan esemény vagy emlék, amiből arra tudunk következtetni, hogy nem mindig a célok elérése fontos, hanem nagyon sokszor az az út, ami a célokhoz vezet, az már alakítja az embert. Az már formálja, az már befolyásolja. Vízkereszt ünnepével mi is elindulunk egy úton, egy krisztusi úton, és azt gondolom, hogy ennek az útnak a különböző lépései, a különböző szakaszai formálnak bennünket. A bölcsek is útnak indultak. Útnak napkeletről, hogy találkozzanak a messiással, és egy picit ilyen mesebeli nyitányként indul Máté evangéliuma a csillag feltűnésével, de én sokkal szívesebben tárnám a testvérek elé ezt a történetet úgy, mint egy megtérés történetet. Vagy inkább úgy, mint a mi megtérésünk történetét. A görög szöveget, hogyha felcsapjuk, akkor azt fogjuk látni, hogy a bölcsek kifejezés helyén a görögben, az eredeti szövegben a magoi szerepel. És ennek az elsődleges jelentés tartalma valóban az, hogy bölcs. Viszont ebből a kifejezésből ered, ha minden igaz, a magyar mágus kifejezés is. Vagyis a magoi az nem olyan értelemben bölcs, hogy az életről tud valami hatalmas nagy dolgot, hanem olyan értelemben bölcs, mint aki titkos, misztikus tanokat ismervén az élet nagy háttér, misztikus összefüggéseit felfedvén képes ezt a bölcsességet felszínre hozni. Varázstudó ember. Egész konkrétan a görög szöveg a perzsa hitvilág bölcseire gondol, akiktől egyébként az általam olyan sokat emlegetett horoszkópok is származnak, most itt az ünnepek alatt elég sokat szittam a horoszkópok rendszerét. Hát ilyen magolyok, ilyen bölcsek érkeznek most meg a mi történetünkbe. Olyanok, akiknek alapvetően a saját hitviláguk, a saját meggyőződésük, ez a csillagokba van vetve, hogy a különböző égi testek járása, meg mozgása, az befolyásolja a mi történelmünket, a mi személyes életterünket. Ezek egyáltalán nem Isten hívő emberek. És mégis elindulnak, hogy találkozzanak a Krisztussal. Miért? Mert az Isten hívja őket. És azért az sok mindent mond el a Krisztus Urunk születésével kapcsolatban, hogy az Isten egyből ezeket a napkeleti bölcseket szólítja meg, és nem Jeruzsálem nagy hittudósait. Az Úr Jézus a születésével gyakorlatilag már egyből a pogányoknak szól. Azoknak, akik az ismert univerzum teljesen másik ellentétes pontján vannak, mint a Krisztus. És mégis hívja őket magához, mert kedves testvérek, a napkeleti bölcsek története, ami missziói mandátumunknak a története. És szólítsuk meg azokat, akik még nem értek oda a jászolhoz, akik még nem is gondolnak arra, hogy el kellene indulni a kereszt irányába. Jönnek a napkeleti bölcsek, hogy találkozzanak a Krisztussal, és az Isten egy olyan hívással szólítja meg őket, ami az ő kultúrájukban értelmezhető, ami az ő felfogásukban értelmezhető, küld egy csillagot. Ma már csillagászok szerint inkább egy együttállás, de ebben most nem menjünk bele, mert én nem vagyok csillagász. És a lényeg, hogy én azt látom ebben a gesztusban, úgymond, hogy az Isten az ő nyelvükön szólal meg, azért, hogy magához hívja őket. Nagyon régóta állítom azt, hogy a teológia az nem mindegy, hogy Istenről való beszéd, vagy Istenből való beszéd. És éppen ezért nagyon régóta állítom azt is, hogy az igaz teológiát nem a mi hitrendszereink, meg egyetemi katedráink, meg vastagon teleírt teológiai kódexeink és szótáraink szabják meg, hanem az, hogy az adott cselekedet, az mutat-e a Krisztusra, vagy sem. Az adott ige hirdetés, az adott tanúságtétel, az valamilyen módon mutat-e a Krisztusra, vagy sem. És az Isten tud használni olyan dolgokat is, lásd itt a csillagot, amit mi alapvetően nem biztos, hogy krisztusi értelemben tudnánk magunktól értelmezni. Elindulnak a bölcsek, mert valami hiányzik az életükből. Mert tudják, hogy valamit meg kell keresni, vagy valakit meg kell keresni. És én azt gondolom, kedves testvérek, hogy az Isten nagyon sokszor így van velünk is. Felkelti annak az érzetét az emberi életben, hogy valami úgy nincsen rendben, valami hiányzik. Valami kellene még, amire az ember építeni tud, ami kellőképpen felszabadít, vagy éppen megfelelő súlyt ad az életemnek. És az Isten nagyon sokszor tud olyan dolgokat használni erre, amiben mi alapvetően nem biztos, hogy keresnénk őt. És hív bennünket magához, és az ember akkor lehet, hogy elindul. És nem biztos, hogy egyből az Istent keresi, vagy egyből a Krisztust keresi. Csak tudja, hogy valami hiányzik. És így indulnak el a bölcsek. És nagyon izgalmas, hogy ezek a bölcsek, kedves testvérek, útközben elakadnak. Betérnek Heródeshez, aki ekkor Izrael báb királya. Rómaiak ültették a trónjára, és alapvetően még csak nem is zsidó. És útmutatást kérnek tőle. És nagyon izgalmas, hogyha egy kicsit mikroszkóp alá helyezzük ezt a történetet, hogy akkor mi az, ami ezeknek a bölcseknek segít. Mert nem Heródes segít nekik, és nem is Jeruzsálem papjai segítenek ezeknek a bölcseknek, hanem az Isten igéje. Azért az nagyon izgalmas, hogy a főpapok megidézik Mikeás sorait, hogy te pedig, Efrátai Betlehem, nem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai közül, és nem gondolkodnak el azon, hogy akkor nekünk nem kellene kimennünk Betlehembe. Ők, akiknek az a feladatuk, hogy értsék az Isten igényét, lefelelnek, mint a jó diák, amikor felkérdezik őket, és nem foglalkoznak azzal, hogy ez az ige mire mutat. És itt vannak a bölcsek, akik meg jó esetben, vagy valószínűleg egész életükben nem olvasták az Ószövetségnek egyetlen egy passzusát sem, és amikor az ige megszólal, akkor ők tudják, hogy menni kell tovább. És itt érünk el, kedves testvérek, azt gondolom, a mi hitünknek egy kulcs kérdéséhez, vagy egy kulcs motivumához, hogy hányadán vagyunk mi az Isten igéjével. Mert azt állítjuk ezer évek óta, nem mi kezdtük el ezt állítani egyébként keresztények, már zsidó eleink ezt állították, hogy az Isten igéje az élő és ható. És nem csak az igaz, hogy az ige az sugalmazott, tehát az Isten sugalmazására iratott le, hanem az is igaz, hogy az ige tud engem is, meg bennünket is sugalmazni, meg az igét lehet a Szentlélek kegyelméből sugalmazottan olvasni. És nem azt teszi az igét igazzá, hogy el tudunk róla mondani sok mindent, hogy mi szerepel az eredeti görög és héber szövegben, és az etimológiailag mit jelent, amit én nagyon sokszor alkalmazok egyébként, ezt már lehet, hogy megszokták a testvérek, nem azt teszi az igét igazzá, hogy egyház történetileg az hogyan tudjuk igazolni, nem azt teszi az igét igazzá, hogy különböző teológiai iskolák alapján azt honnan tudjuk olvasni, vagy évszázadokkal ezelőtt mit mondott róla Luther Márton, vagy még korábban az egyházatyák, vagy bárki más, hanem az igét alapvetően azt teszi igazzá, hogy a Szentlélek éppen mit akar kibontani abból az igéből nekünk. És igenis van személyes olvasata az igének. Olyan olvasata, ami csak a testvérek életében lesz igaz. És csak a testvéreket vezeti a Krisztushoz. Én ezért szorgalmazom nagyon erőteljesen azt, hogy ha csak 5 percünk van, vagy 10 percünk egy nap, de legyen benne Biblia olvasás. És ne az Ószövetséggel tessék kezdeni, meg ne úgy tessék elkezdeni az igét olvasni, hogy akkor az elejétől a végéig, hogy regényeket kell olvasni, mert nem könnyű olvasmány, és nem könnyű lelki munka az Isten igéjét megérteni. De visszalépnék egyet, saját magamat abba az állapotba kergetni, hogy én alkalmas legyek megérteni ezt az igét. Tessék kezdeni az evangéliumokkal, meg a zsoltárokkal, meg a példabeszédekkel. Aztán, ha már van benne rutin, akkor lehet olvasni a testesebb és súlyosabb szövegeket is. De a lényeg, kedves testvérek, hogy az igének van személyes üzenete. A bölcsek esetében az, hogy irány Betlehem. És akkor követik tovább a csillagot, és az ige alapján átlendülnek azon az akadáson, ami alapvetően őket ott egy picit megtorpantotta. És azt gondolom, hogy ezt nekünk is egy picit a magunkévá kell tennünk, ezt a részét a történetnek, mert én nem gondolom azt, hogy a hívő élet az úgy működik, hogy tudom, hogy van Isten, tudom, hogy van Krisztus, és akkor innentől kezdve így szárnyalok felfelé. Nagyon sok megtorpanásunk van. Nagyon sok irányba indul el az emberi élet. Hát a különböző élethelyzetek mennyit változtatnak rajtunk. Hány újabb és újabb kérdést vetnek fel. Egy csomó olyan élethelyzet van, amikor azt tapasztalom saját magamon, hogy teljesen más kérdésekkel vagyok bajban, mint mondjuk, nem tudom, 2 héttel, 2 hónappal, 20 évvel ezelőtt voltam. És ne higgyük azt, hogy ez a hitünkkel nem függ össze. De ha van igeolvasás, ha kíváncsi vagyok arra, hogy az ige nekem mit szeretne üzenni, mit akar mondani, akkor előbb-utóbb az Isten oda fogja csempészni azokat a mondani valókat, amik emelnek bennünket át ezeken a megtorpanásokon. És mennek tovább a bölcsek. És elérkeznek az Úr Jézushoz, és itt jön, kedves testvérek, az igazi nagy fordulata szerintem a történetnek, mert azt olvassuk az evangéliumban, hogy bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, és leborulva imádták őt. Vagyis mindazt, amit eddig hittel bálványoztak. Hogy a csillagok így meg úgy járnak, hogy amikor ide meg oda mozdulnak, az mit jelent, hogy az hogyan hozza el a horoszkóp alapján az ilyen-olyan dolgokat az emberi életben, az gyakorlatilag az imádatukból, kedves testvérek, így kiírtják, és az imádatukat átvezetik a Krisztusra. Én ezt gondolom megtérésnek. Amikor elengedek minden mást a szívemből, amire az addig hallgattam, amit az addig követtem, amire azt gondolom, hogy az életemet, meg a közösségem életét, meg a szeretteimnek az életét befolyásolni tudja, vagy hatalmat vélek benne látni, és azt mondom, hogy elég nekem a Krisztus. Elég nekem az, aki ott van előttem, és értem született. És nem keresek más hatalmat, ami egyengetni tudja az én életemnek a sokszor botlásokkal tele ösvényét, hanem csak ezt az egyet. És imádják a bölcsek a Krisztust. És nagyon érdekes, hogy ez az arany tömjén mirha, ami itt előkerül, ez nem csak arról szól, hogy ezek hihetetlenül drága dolgok voltak az ókorban, hanem ezeknek egyébként szimbolikus jelentéstartalmuk van. Az arany az ókori ember, az ókori keleti ember számára a szeretetnek volt a szimbóluma. És közhelyként pufogtatjuk azt a tényt, hogy szeretetet nem lehet pénzként vásárolni, vagy pénzért vásárolni, de nagyon jó lenne végre ezt megérteni és komolyan venni. És amikor az arany elkezd a szeretet szimbólumává lenni, akkor azért lesz a szeretet szimbóluma, nem azért, mert csillog, hanem azért, mert az arany az ókori embernek drága. De valójában a mi életünk legdrágább kincse az, hogyha szeretni tudunk, és szeretve vagyunk. És tudom, hogy ez közhely. De hihetetlenül fontos lenne ezt komolyan venni, és a hétköznapokban is erre nagyon sok hangsúlyt fektetni. És hogyha ezt biblikus közegbe beemelem, ezt az egész aranyat, mint szimbólumrendszert, akkor a mi legnagyobb, legdrágább kincsünk az, hogy szeret bennünket az Isten. Minden ellenére szeret bennünket az Isten. És akkor jön a tömjén, amit ugye füstölőként használtak az ókorban, nem csak a zsidók egyébként, más vallások is, sőt, vannak olyan vallások, amik a mai napig is. És a Bibliának is van egy olyan olvasata, hogy az Isten, Istennek kedves áldozatok, azoknak a füstje felfele száll. És mi az Új Szövetség alapján makacsul állíthatjuk azt a tényt, hogy nekünk áldozatot bemutatnunk már nem kell, hiszen azt megtette a Krisztus. De van egy dolog, ami tőlünk is felszállhat az Istenhez, és ez nem más, mint az ima. Ami összeköt engem azzal az Istennel, aki elhívott, aki kísér, aki nem akar az életemen kívül lenni, hanem szeretne ott lenni velem. És akkor ott van még a mirha, ami az ókor csodaszere volt, mert nagyon sok egészségügyi jótékony hatása van, és a mai napig használják természetgyógyászokban, sőt, egészségügyi készítmények elkészítésénél is. De ennek a mirhának itt, kedves testvérek, kettős olvasata van, ugyanis mirhából készítették a halotti balzsamot is. És itt ugorjunk egy picit előre a történet végére. Amikor mennek az asszonyok az üres sírhoz, mert nagypéntek estéjén a sabat közelsége miatt elmaradt az elhunyt bebalzsamozása. Ez a mirha itt már mutat előre a történet legvégére, a feltámadásra. Arra, hogy nem egy egyszerű, aranyos, pici gyermek van, akinek most itt hozzák a mindenféle drága kincseket a bölcsek messzi napkeletről, hanem ez konkrétan az a Krisztus, aki értünk fog meghalni és feltámadni. És akkor a másik olvasata, az eredeti szimbólumrendszer alapján ennek a mirhának, ez pedig az, hogy mi az, ami a mi életünket be tudja balzsamozni és illatozóvá tudja tenni, az a hitünk, amiben az Isten folyamatosan dolgozik bennünk, és formál és változtat bennünket. És akkor van még egy, szerintem nagyon fontos része ennek a megtérés történetnek. Ez pedig a történetnek az utolsó verse, ami leírja azt, hogy mivel kijelentést kapnak a bölcsek álmukban, ezért más úton mennek vissza. És itt én ebben nem csak azt látom fontosnak, hogy kikerülik Heródest, és nem adják le, kicsit profánul fogalmazva, a drótot a királynak, hogy még gyorsan, mielőtt ez a gyermek önálló lehetne, elvarja a politikai szálait ennek az egész történetnek, hanem itt én azt tartom, talán egy picit fontosabbnak ennél, hogy ez az ember, aki találkozik a Krisztussal, aki ezt a találkozást elkezdi komolyan venni, aki képes eljutni addig, hogy az imádatának a tárgya az csak a Krisztus legyen, az nem marad változás nélkül, nem jár többet azon az úton, amin korábban járt. És kedves testvérek, hogyha a vízkereszti történetet ilyen olvasatban nézzük, akkor nagyon fontosnak tartom ezt az olvasatot magunkra értelmezni. Mert bennünket is hív az Isten, nem biztos, hogy csillaggal. Nekünk is szól az Isten a maga igéjével, nem biztos, hogy Mikeás proféta könyvéből. És bennünket sem szeretne változatlanul hagyni. Hogyan állunk ezzel most itt a templompadokban? Hogyan vagyunk ezzel a hétköznapjainkban? Ha most elindulunk vízkereszt után az egyházi esztendő következő szakaszaiban, akkor azt gondolom, hogy a olvasott igéink, a kijelölt igehirdetési alapigék, olvasmányok, azok majd ezeket a kérdéseket fogják körbejárni. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te elhívtad a bölcseket magadhoz, és bennünket is hívsz magadhoz. Add meg a kegyelmet, hogy merjünk keresni Téged. Add meg az irgalmat, hogy hagyjuk, hogy Te ránk találj. És mutasd meg, hogy a beléd kapaszkodás az, ami az emberi életet igazából egészé teszi. Amen.